Sajring István, a muzikális majom, a zene szerepe az ember evolúciójában.
Valószínű, hogyha azt a kérdést föltenném egy tetszőlegesen kiválasztott hallgatóságnak, hogy szeretik-e a zenét, akkor erre a kérdésre a jelenlevőknek több mint 90%-a azt válaszolná, hogy igen. És ez első hallása nem igazán meglepő, viszont hogyha mélyebben belegondolunk, azért ez egy eléggé rejtélyes kérdés, hogy vajon miért van az, hogy minden kultúrában és minden emberi társadalomban a zene egy központi szerepet játszó művészet. Illusztrációképpen hoztam egy olyan példát, hogy 1977-ben, mikor a Voyager 1 és 2-es űrszondát az Amerikai Egyesült Államok elindította a csillagközi térbe, hogy kilépjen a naprendszerből és keressen új kultúrákat, akkor egy lemezt is készített, és erre a lemezre hang- és képanyagot vettek föl az akkori technológia szerint. A hanganyag, ami 35 hanganyagból állt, az döntő részében zenei részleteket tartalmazott. Tehát amikor hangüzenetet akart magáról az ember küldeni a világűrbe, akkor elsősorban zenéket küldött. Elképzelem, amint megérkezik ez egy ismeretlen civilizációba mondjuk 100 000 év múlva, és valószínű fogalmuk se lesz azoknak az embereknek, hogy mire szolgálnak ezek a hangfelvételek, ha csak nem, ott is a zene valami központi szerepet játszik. Gyanítom, hogy elég nehéz lesz majd megfejteni, hogy mi célt szolgál például a Bach harmadik hegedűpartitája, vagy Beethoven B-dur vonós négyese, vagy Armstrong Melancholy Blues-a, mert hogy például ezek a zenedarabok ezen a lemezen rajta vannak. Szóval ez egy igen központi és nagyon fontos tulajdonsága az embernek. Amikor az ember különleges képességeit és tulajdonságait összegezzük, evolúcióbiológusok, akkor nyilván először eszünkbe jut a nyelv, vagy a nagy teljesítményű agy, a nagyon fejlett agy, vagy a két lábon járás, amely egész különleges az emlősök között. Kevésbé valószínű, hogy először eszébe jut egy laikusnak, de az embernek egy további nagyon különleges tulajdonsága a széleskörű együttműködés. Ami még kevésbé valószínű, hogy eszébe jut egy laikusnak, de erről korábban egyébként egy korábbi előadásban már beszéltem, a menopauza, mely nem egyedüli emberi tulajdonság, de nagyon ritka, és összefügg mélyen az emberi evolúcióval. És hát akkor ott van még a zene, ami kizárólagosan úgy tűnik emberi tulajdonság. Nem meglepő, éppen ezért, hogy már Darwin is felvetette ezt a problémát, hogy vajon a zene az egy evolúciós termék, vagy az evolúció következménye, vagy van-e valami köze a természetes szelekcióhoz, vagy nincs, vagy ez csupán a kultúránknak a valamilyen fajta mellékterméke. És hát ezt a kérdést fogjuk körüljárni, hogy vajon a zene az összefügg az ember evolúciójával. Az első gondolata az, ami fölmerülhet, és az első magyarázó hipotézis, ami fölmerülhet, hogy a zene, az mivel mélyen összefügg a nyelvvel, valahogy a nyelvi készségünknek a következménye. Nincs közvetlen szelekciós hatása, hanem annak a következménye, hogy tudunk beszélni. A másik elképzelés, a másik hipotézis az, hogy ennek valami szelekciós előnye van, hogy mi zenélünk, és ezt a szelekció támogatja jelen pillanatban, vagy leginkább támogatta a múltunkban, az evolúciós múltunkban. Nyilván ezek csak ötletek és hipotézisek, hogy igazán érdekesek legyenek, ehhez kísérleteket, megfigyeléseket és adatelemzéseket kell végigvegyünk, és ennek alapján kell elemezzük, vagy ennek alapján kell rangsoroljuk, hogy az egyes hipotézisek mennyire helytállóak, vagy mennyire gyengék. És hát ezt fogjuk tenni, mert a természettudomány így működik, hogy a kísérletek és hipotéziseket állít szembe, a következményeket megvizsgálja, és ez folyamatosan olyan módszerekkel teszi, a tudós társadalomba beágyazva, amelyek megbízhatóak, és amelyeknek minden logikai lépése, vagy minden matematikai lépése, és minden elemzési lépése megfelelő. Hát akkor nézzük az első részt, hogy vajon a zene és a nyelv az mennyire függ össze. Hát vannak hasonlóságok mindenképpen. A zene és a nyelv is hangmodulokból áll, azoknak az előállításával hozzuk létre, és azoknak az érzékelésével érzékeljük, és így ugyanúgy az agy egy komplex feldolgozáson keresztül értelmezi. Ami lehet, hogy első közelítésben nem annyira nyilvánvaló, de mind a kettőnek van szintaxisa. A nyelvi szintaxist azt mindjárt ismerjük, de a zenének is van szintaxisa, azaz van egy szabályrendszere, amelyik megmondja, hogy hogy kell az adott nyelvet képezni. És ugyanígy a zenei szabályok is vannak, amelyek persze nem annyira szigorúak, de létezőek. És mind a kettőnek van emellett, hogy véges sok kis modulból áll, és van meghatározott véges sok szabályunk, ennek ellenére gyakorlatilag végtelen sok mintázat leírására képes mind a kettő. Tehát ilyen szempontból nagyon erős a hasonlóság. De vannak különbségek is, hogy a nyelvet azt leginkább információ átadásra használjuk, a zenét pedig érzelmek kifejezésére. Ennek a leképeződése az agyunkban az, hogy a nyelvünk az inkább a bal agyféltekében dolgozódik föl, a zene meg inkább a jobb agyféltekében. De az inkábbat azt itt hangsúlyozni kell, mert ez nem kizárólagos ez a megállapítás, de van egy aszimetria a két agyféltekében. Ami még nagyon fontos, hogy kapcsolat is van az agyban a zenei és a nyelvi készségek között. Hát egyrészt rögtön lehet látni morfológiailag, hogy vannak átfedő agyterületek, melyek aktívak a zenélés, zenehallgatás és a beszéd és beszédértés közben is. Egyrészt, tehát ez például a Broca mező, amelyik kifejezetten a nyelvi szintaxisnak a feldolgozásban, tehát nyelvi szabályrendszer feldolgozásában játszik jelentős szerepet. Ez kimutathatóan a zenei szabályrendszer feldolgozásában is szerepet játszik, de nem ugyanúgy. A következő érdekes kapcsolat az, hogy a nyelvi készség és a zenei készség között egy-egy embernél van kapcsolat. Tehát azt mondhatnánk, akinek a nyelvi készsége jobb, annak általában a zenei felismerő készsége is jobb, illetve fordítva, de ez nem egy nagyon szigorú kapcsolat, és a zenei készség között sokkal nagyobbak a különbségek az embereknél, mint a nyelvi készségek között. Éppen ezért az egyik hipotézis, ahogy ezt már korábban is jeleztem, az azt mondja, hogy a zenélésünk, vagy az ember zenéje, az egy melléktermék. Úgy képzelték el, akik ezt a hipotézist felvetették, hogy ha van egy boltívünk, akkor ahhoz, hogy két pont között egy kaput tudjunk készíteni, meg kell építsük a boltívet. Majd a boltív fölé föl lehet tenni vízszintesen egy gerendát. Vagy föl lehet rá építeni, föl lehet rá falazni, hogy vízszintesen legyen egy gerenda. Mondjuk gondoljunk a párizsi diadalívre. Viszont ott keletkezik egy ilyen kis háromszögív. Na ez a háromszögív ez azért keletkezik, mert hogy máshogy nem lehet megoldani ezt az építészeti megoldást, és ennek az a következménye, hogy ezeket a kis felfalazásokat, ezeket tipikusan kidíszítik, mindig valamilyen, ezt már az ókorban is így csinálták, valami szép művészeti alkotásot megjelent valami kis szobor, vagy festmény, és így tovább. És akkor akik ezt a hipotézist vallják, azt mondják, hogy zene is pont ilyen. A nyelvi készségünk maga ez a boltív, és az, hogy megértjük a hangokat, meg ezeket jól tudjuk elemezni, annak a mellékterméke az, hogy élvezzük a hangoknak egy bizonyos struktúráját egymás után következő mintázatát. Úgy is mondhatnánk, hogy ez olyan, mint hogy egy kis édesség az mindig nagyon jó, mert ennek evolúciósan volt előnye, de az, hogy imádjuk az édességet, hát ez egy ilyen mellékterméke annak, hogy korábban ez előnyös volt szelekciósan, az agyunk, a fülünkünk keresztül az agyunk ezt, mint édesség úgy fogja föl a zenét, és ezért vagyunk ilyen nagyon, nagyon tipikusan zeneszeretőek emberek. Hát ez volt a melléktermék hipotézis, ami szerint nincs szelekciós előnye a zenének. A másik csapat, ő úgy gondolja, hogy ez téves ez az elképzelés, a zenének van szelekciós háttere. Az egyik elképzelés szerint emögött a szexuális szelekció van. Egyébként Darwinnak is ez volt az első gondolata. Nyilván onnan jöhet ez az ötlet, hogy az ember például a madárénekre gondol, hogy énekelnek a madarak, és ez vonzó a másik nem számára, és ugye minél szebben, és minél hangosabban, és minél díszítettebben énekel egy hím madár, a nőstényeknek ő annál rokonszenvesebb, annál inkább választja párnak. Ez valami fontos információ a partnerről, arról, hogy mennyire életképes, mennyire van jó egészségi állapotban, mennyire intelligens akár, és hát ezért gondolta Darwin is, és azóta is gondolják többen, hogy ez egy fontos információt közölhet a partnerhöz és a partnerről, és ez lehet a zenének a szerepe. A másik hipotézis család az úgy gondolja, hogy a zene inkább az emberek közötti társas kapcsolatokban játszott nagyon fontos szerepet. Ez valamilyen módon a társas kapcsolatok megerősítésére szolgált, vagy szolgál éppen ma is. Erről azért majd később lesz szó, hogy ez ma ugyanazt a szerepet tölti be valószínűleg, mint régen. És ezen belül két külön elképzelés van. Az egyik az, hogy itt leginkább az anya-gyerek kapcsolat kialakítására és fenntartására szolgált, nagyon, arra abban volt nagyon fontos szerepe. A másik elképzeléscsoport szerint a csoportba tartozásnak egy nagyon fontos fenntartó szerepe volt a zenén keresztül, így meg lehetett növelni az együttműködésre való készséget, és az egymásra hangolódásnak a lehetősége is megvolt a zenén keresztül. Hát ez a két nagy hipotézis csoport, hogy szexuális szelekció a háttérben, vagy a társas kapcsolatok a háttérben, ezeket külön is fogom vizsgálni, és természetesen a hipotéziseket úgy lehet jól vizsgálni, hogyha az ember le tudja őket tesztelni. És milyen teszteket lehet ilyenkor csinálni, elég reménytelennek tűnik első ránézésre. Hát az első, amit a biológusok ilyenkor nagyon szeretnek csinálni, hogy összehasonlító vizsgálatokat végeznek rokonfajokon. Hát mi rokonfajaink, amik közel rokonok, ugye azok a főemlősök, emberszabásúak. És az lenne nagyon szerencsés nekünk, hogyha lennének olyan emberszabásúak, akik szeretik a zenét, meg használják a zenét, meg lennének olyanok, amelyek nem szeretik és nem használják, mert akkor meg tudnánk vizsgálni, hogy vajon mik azok a tulajdonságok, amik összefüggnek azzal, hogy az egyik fajnál megtaláljuk, a másik fajnál nem találjuk meg, és könnyen rájöhetünk arra, hogy mi lehet ez a közös ősi tulajdonság, ami ezzel kapcsolatban van. Igen ám, de egyik emberszabású sem zenél. Sőt, nem is igazán szeretik a zenét. Ezt különböző kísérleteken próbálták a csimpánzok, gorillák, orángutánok, bonobók, nem fogékonyak igazán a zenére. Tehát ez az összehasonlító vizsgálat, ez nem igazán működik esetünkben. Ebből persze az is következik, hogy a közös ősünk se volt zeneszerető. Tehát ez valami új tulajdonság, amik az embernél jelent meg. A másik lehetőség, hogy a különböző kultúrákat hasonlítunk össze, és megpróbáljuk megnézni az emberi kultúrákon belül, hogy mi az a közös, ami mind összefügg a zenével. Ez egy nagyon hatékony módszer, és nagyon izgalmas, erről fogok szólni később. Elvileg ugye lehetőség van manipulációs vizsgálatokra, ami azt jelenti, hogy valahogy beavatkozunk az élőlénybe, és megnézzük, hogy bizonyos beavatkozások hatására valaki mondjuk elveszíti a zenei fogékonyságát, vagy nem jelent neki különösebb örömet a zene, és így tovább. Hát ez ember esetében nem igazán végrehajtható, mindenki nyilván gondolja, hogy nem fogjuk az emberek agyába turkálni ezért. Mégis van rá lehetőség. Epilepsziás betegeknél csinálták azt, hogy akik önként vállalkoztak rá, azoknak a műtét közben egy nagyon, nagyon precíz agyműködés vizsgálatot végeztek, amelyek kifejezetten a zeneképzés meg a hangképzésre vonatkozik. Tehát van azért lehetőség manipulációs vizsgálatra, de erről most nem fogok beszélni. A következő lehetőség, hogy a született eltérések vagy sérülések okozta eltéréseket vizsgáljuk, és azt megpróbáljuk megmondani, hogy ez milyen agyi területeket érint, és ez hogyan érinti a nyelvi készséget, meg a zenei készséget, mind a kettőt. Erről sem fogok igazán beszélni, mert ez is nagyon hosszadalmas lenne. Amiről viszont fogok beszélni, hogy mi az, amit tudunk, hogy a zene az hogy dolgozódik föl az agyunkban, és vajon ebből milyen következtetéseket tudunk levonni a zenének az evolúciós hátterére. Továbbá megvizsgálhatjuk azt is, hogy kisgyerekkorba, csecsemőkorba hogyan fejlődik ki a zenei készség, tehát hogy mennyire velünk született készségekről van szó, úgy, ahogy ugye a nyelvi készség is egy velünk született készség, illetve ha a közel rokonainknak nincsenek is zenei készségeik, idézőjelbe semmiféle, azért a távolabbi rokonok között, tehát gondoljunk például a madarakra, vagy a cetfélékre, vagy egyébként ilyen újvilági és óvilági majmokra, makákók, ilyesmi, ott azért érdemes vizsgálódni, hogy vajon találunk-e hasonlóságokat, valamit, ami legalább elindít minket, hogy hol vannak a gyökerek a zene szeretetében, vagy a zenei készségben. Na most kezdjük épp a legutolsóval, a más állatokban a zenei készségekkel. Hát a madárének az bizonyos dolgokban azért hasonlít az emberi zenéhez. Hát először is a madárének is diszkrét hangrendszereket használ. Tehát általában véges sok hangnak az egymás utániságából épít föl énekeket. Ugyanúgy, ahogy az emberi zene rövid mintázatokat használ, és talán ami még viccesebb, hogy az emberi zenére is tipikusan jellemző az úgynevezett kupolás hangrendszer, vagy ereszkedő hangrendszer, ez a jellemző, és a madárénekekre is az ereszkedő hangrendszer jellemző. Hogy ennek mi az oka, azt nem igazán tudjuk, lehet, hogy valami olyan fiziológiás oka van, hogy ezt előállítani könnyebb, vagy olyan oka van, hogy ezt agyilag földolgozni könnyebb. Minden esetre ez eléggé univerzálisnak tűnik. Továbbá a madarakra is jellemző, hogy tanulják ezeket a énekeket, mint ahogy mi is egy tanulási folyamat után jutunk el a zenei készséghez. A másik érdekes megfigyelés, ami kísérletekhez kapcsolódik, hogy nagyon sok állatnál vizsgálták azt, hogy meg tudják-e különböztetni a konszonáns és a diszonáns hangokat. Ugye a konszonáns hangok azok a hangok, amelyeket mi kellemesnek hallunk, ezekre általában az jellemző, hogy a frekvenciák azok kis egész számok hányadosai, tehát kétharmad, háromnegyed, ugye ez a nagy terc, vagy a kvint, ilyen jellegű hangok. A diszonánsok pedig, akik mondhatjuk, hogy közel, egymáshoz közeli hangok, vagy úgy is mondhatjuk máshogy, hogy nagy egész számok hányadosai, ez olyan, mintha egy kis szekund lenne, vagy egy prím lenne, tehát két nagyon közeli hang lenne. Na most az az érdekes, hogy például a seregélyek tanítás után nagyon jól meg tudják a diszonáns és a konszonáns hangokat különböztetni, a patkányok is képesek erre. A makákók végzett kísérlet alapján, ők is egy ilyen, hogy is mondjam, korlátozott megkülönböztetésre képesek, de például a makákók az egy oktávval följebb lévő rövid dallamokat ugyanannak a dallamnak hallják, mint az egy oktávval lejjebbieket. Tehát, hogy van egy nagyon régről hozott készség arra, hogy földolgozzuk a hangokat, és más, hogy érzékeljük diszonáns és konszonáns hangokat. Ezt most zárójelben jelzem meg. Van egy olyan bolíviai őserdei nép, a cimánék, ahol ez a megkülönböztetés ez nem megfigyelhető, és ennek egy nagyon speciális oka van, de most erre nem térek ki, hogyha itt jobban érdekel, az nézzen utána az interneten, ez egy nagyon meglepő dolog. Na de használnak-e zeneszerszámokat az állatok? Az a mókás, hogy egyetlen egy fajról tudjuk, hogy zeneszerszámot készít és használ, ez pedig a pálma kakadú, amelyik egy ausztráliai kakadúfaj, egy papagáj. Ez a kakadú kis ágakból, meg termésekből dobot készít magának, és az egyik lábával megfogja, míg a másikkal átsorog a fánt, keres egy ilyen odvas fát, és azon ritmusosan dobol. És ezt azért teszi természetesen a hímkakadú, hogy a nőstényt oda vonzza. Érdemes megfigyelni a hangfelvételbe, hogy ő ezt ritmikusan csinálja, és jó hangosan tudja ezt végrehajtani. Egyébként ez az egyetlen ismert példa, amikor állat eszközt készít, nem tápláléknak az elfogyasztása érdekében. Tehát ez ilyen szempontból is egy érdekesség. Akkor térünk át a megfigyelések egy másik csoportjára, melyek mind arra vonatkoznak, hogy megpróbálunk rájönni, hogy mely hipotézisek valószínűbbek és melyek kevésbé valószínűek. Ez az újszülöttek és a kisgyerekeknek a zenei készsége. Ezt lehet tudni, hogy a gyerekek, az újszülöttek vagy a csecsemők 4-6 hónapos korban már meg tudják a konszonáns és a disszonáns hangokat különböztetni. 5 hónaposan már képesek arra, hogy a ritmusra, a hallott ritmusra mozogjanak, és ezt élvezik, ez nekik egy élvezett forrás, ezt is ki lehet mutatni. Sőt, az anyanyelvüknek a nyelvi ritmusát is felismerik, és meg tudják különböztetni más nyelvek nyelvi ritmusától. Tehát, hogy a nyelvi készség és a zenei készség, illetve a ritmusnak a fölismerése együtt fejlődik, ez körülbelül olyasmit állít nekünk. 2-2 éves, fél éves korban már tudnak ritmust követni, tehát nem csak az arról van szó, hogy ezt fölismerik, hanem tudják is követni, és érdekes módon ez sokkal intenzívebben és sokkal pontosabban teszik, hogyha a ritmust egy másik ember adja, és nem hangfelvételen hallják. Ez később, ez egy érdekes észrevétel lesz. Az 5-7 évesek azok pedig saját dalokat is kreálnak már maguknak, ami megint egy érdekes megfigyelés, hogy ezek a dalok szerkezetükben, szintaxisukban, hangrendszerükben kultúra függetlenek. Tehát nagyon-nagyon tipikusan ugyanazt a típusú ereszkedő dallam, 3-4 hangot használnak. Nem különbözik attól, hogy ez a gyerek éppen hol született. Persze, itt ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy itt mennyire velünk született készségekről van szó, és mennyire tanultakról, hiszen azt tudjuk, hogy már az anyamékbe is hall hangokat a gyerek. Tehát az, hogy a konszonáns és a diszonáns hangsorokat meg tudja különböztetni, az lehet, hogy azért van, mert hogy általában konszonáns hangsorokat hall, amikor még az anyamékben is van. Ugye fog diszonáns hangokat is hallani valószínűleg, de sokkal több konszonáns hangrendszert fog hallani, mielőtt megszületik. Hát a következő kérdéskor akkor, hogy hogyan is dolgozzuk föl az agyban a zenei hangokat, és hát itt ez egy nagyon-nagyon összetett folyamat, mint minden agyi folyamat, rendkívül sok agyterület aktivizálódik, nagyon sokféle kapcsolat van, és nagyon összetett az egész. Ami számunkra talán a legizgalmasabb, hogy a középfülből beérkező hang az elsődleges feldolgozás után a limbikus rendszerbe kerül. A limbikus rendszer az agynak egy nagyon ősi része, amelyik éppen az agy törzs és az agy kérek között helyezkedik el, és ezt már nagyon régóta tudjuk, hogy a limbikus rendszer az, amely mindenféle információ érzelmi feldolgozásáért felelős. Na most a zene és a zenei hangok feldolgozása van egy nagyon intenzív ilyen jellegű limbikus rendszeri feldolgozás van, aminek a közepén, hogy úgy mondjam, az elosztó rendszer közepe, az itt az amigdala. Az amigdala, amelyik arcfelismeréssel kapcsolatos még, a szaglással, a szagláshoz kapcsolódó érzelmekkel, a felismeréssel kapcsolatos, általában mondjuk azt, hogy ez egy ilyen érzelmi vezérlőközpont. Még fontosabb jelen esetben, hogy egy másik mag is aktivizálódik, főleg amikor olyan zenét hallunk, amely valamilyen módon érdekes, vagy élvezetes, vagy kellemes. Ez az accumbens mag, vagy a nucleus accumbens latinosan, amelyik hát tulajdonképpen az ember agyában az élmény, vagy élvezet központ. Ez aktivizálódik akkor is, hogyha nagyon szomjasak, vagy éhesek vagyunk, és ehetünk, vagy ihatunk, szexuális öröm során, például ha nagy pénznyereményt nyerünk, akkor is ez a mag aktivizálódik. Tehát ez mindenképpen valami olyan, amelyik egy nagyon jó érzést kelt. Azt is tudjuk erről a magról, hogy ez nagy mennyiségű dopamint termel, és hát a dopamin az egy ilyen szociális agyi hormon, ez nagyon kellemes érzéseket kelt, és általában kötődést más emberekhez. És hát van még egy izgalmas pont, hogy ellentétben a más örömet okozó élménnyel a zenei élmény esetén, ez, hogy úgy mondjam, egy különlegessége a limbikus rendszerben, hogy a zenei élmény esetén a hippokampusz is aktiválódik, amelyikről általában azt tudjuk, hogy ez a memóriával kapcsolatos, térbeli memóriával, de ebben az esetben valószínűleg nem ez az igazán fontos szerepe, hanem az, hogy a hippokampus szabályozza az oxitocin nevű hormont. És az oxitocin nevű hormon, amit egyébként a nucleus accumbens aktivizálása miatt fölszabadul valószínűleg a hipotalamuszban, de ezeket nem lehet még pontosan tudni, de a hipotalamuszban szabadul föl az oxitocin, és a hippokampus ezt szabályozza. Ez azért egy különleges tulajdonsága a zenei élménynek, mert hogy ez máshol nem igazán figyelhető meg, más ilyen elemi ösztönös élménynél, viszont az oxitocinról tudjuk, hogy az a szociális hormonunk. Az oxitocin az egy olyan hormon, aminek a szintje nagyon erősen befolyásolja az együttműködési készségünket, a másokhoz való kapcsolódási hajlamunkat. Tehát a magasabb oxitocinnál sokkal inkább hajlamosak vagyunk arra, hogy másokkal együttműködjünk, hogy másokat elfogadjunk, hogy másoknak a testi közelségét elfogadjuk, és így tovább. És ez egy új érv, és egy új nyomot indíthat, vagy egy új nyom lehet abba az irányba, hogy arra gondoljunk, hogy mégiscsak a zenének köze van a társas kapcsolatok kialakításában. Pontosan ezeknek a megfigyeléseknek alapján, ezen megfigyelések alapján nemrég megjelent egy cikk, ahol megpróbálták ezt átfogóan elemezni, hogy a zene milyen kapcsolatban van az emberek közötti szinkronizációval és együttműködéssel. Tehát, ha zenét képzünk aktívan is, akkor valami fizikai aktivitást hozunk létre. Most a fizikai aktivitásnál, mindenféle fizikai aktivitásnál, például gondoljunk a futókra, előjön az a hatás, az a futók gyönyöre, hogy egy jelentősebb fizikai aktivitás után nagyon nagy mennyiségű endorfin keletkezik az agyunkban, agyi hormonok, amelyek nagyon jó érzéseket keltenek. Ha zenét hallgatjuk, pont a nucleus accumbensen keresztül, akkor is nagyon valószínűsíthető, hogy ha nem mi műveljük a zenét, csak hallgatjuk, akkor is nagy mennyiségű endorfin keletkezik. A másik érdekes vonal, tehát ez önmagában a zenét hozunk létre, vagy zenét hallgatunk, ez az endorfin növekedést okoz az agyba. A másik irányból, hogyha valaki szinkronizációban mozog másokkal, tehát együtt ugrál, mondjuk így, az is endorfin termel az agyban. Tehát ez egy másik irányból is abban az irányban mutat, hogy nagyon megnövekszik az agyi kellemes hormonoknak a termelése. Na most a szinkronizációnak van még egy rendkívül izgalmas hatása, amikor szinkron mozgunk valakivel, akkor elmosódik az én határunk, és ez először, hogy mondjam, misztikusan hangzik, de a dolog mögött megint csak biológia van. Minden gerincesnek az agyában vannak úgynevezett tükörneuronok, és ezek az ember agyában rengeteg nagy számban vannak, ebben is különlegesek vagyunk. A tükörneuronok azok valahogy úgy működnek, hogyha látunk egy mozgást, egy másik ember mozog előttünk, ugye ahhoz a mozgáshoz bizonyos agyi területeknek aktívnak kell lenni, és az agyunkban ugyanazok a területek kezdek el aktivizálódni, amikor ezt látjuk. Ennek azért van nagyon nagy szerepe valószínű, mert így tanuljuk meg a mozgásokat. Ugye, amikor a teniszedző megmutatja, hogy így kell megütni a labdát, akkor ő ezt megmutatja, hogy lehet az, hogy a tanítvány meg tudja ezt csinálni. Hát úgy, hogy a tükörneuronok azok ugyanúgy aktivizálódnak, és ugyanúgy megjelenik az, hogy mit kell csinálni majd, amikor nekem kell megütni. Most az az érdekes, hogy a szinkron mozgásnál az történik, hogy mindenkinek ugye szinkron ugyanazok az agyterületei mozognak, és folyamatosan a saját mozgása, meg a másiknak a mozgása is egyszerre ráadásul megjelenik, ezért eltűnik az, hogy meddig vagyok én, túlván eltűnik az a túlzás, tehát elmosódik az, hogy meddig vagyok én, és hol kezdődik a másik ember. Erre a 90-es években csináltak egy zseniális kísérletet, és ezt el kell mondjam, annak nem nagyon lehet látni. A kísérlet rendkívül egyszerű, a kísérleti alany leült egy asztalhoz, a jobb kezét így kicsit jobb oldalra kitette, és valahogy így a jobb válla és a szeme közé egy paravánt tettek, hogy ne lássa a jobb kezét. Majd a paraván másik oldalára, amit látott, betettek egy műkezet, ami hát olyasmi volt, mint az ő keze, de hát azt ő is tudta, hogy ez egy ilyen gumiból készült műkéz volt. Akkor vele szembe leült a kísérletvezető, és egy-egy ecsettel szinkron elkezdte piszkálni, vagy nem tudom, simogatni a műkezet meg a saját kezét is. Ugye a kísérleti illány a műkezet látta, de a saját kezén érezte a simogatást, és ezzel együtt látta ugyanabban a ritmusban a műkézen a simogatást. Mikor vége volt a kísérletnek, akkor megkérdezték ezeket a kísérleti alanyokat, mondjuk fél perc elteltével, hogy hányan érezték úgy, hogy a műkéz az a sajátjuk. Tehát azért, hogy kaptak egy szinkron érzést a saját kezükön, meg láttak egy szinkron mozdulatot a műkézen, hogy összekeveredett a két érzet, hogy melyik az én testem, és melyik a műtest. És az embereknek kb. 60-70%-a ilyenkor úgy érzi, hogy a műkéz az a saját keze. Ugye a fantomfájás is egyébként kicsit ezzel összefügg valószínűleg ezzel a jelenséggel. Na most az igazán meglepő akkor következik, amikor ugyanezt a kísérletet megcsinálják úgy, hogy nem azonos ütemben ingerlik a két kezet. És ilyenkor az embereknek kevesebb, mint a 30%-a érzi azt, hogy a műkéz a saját keze. Tehát a szinkron mozgás az nagyon könnyen előidézi azt, hogy az ember nehezen különbözteti meg, hogy meddig tart ő, és meddig tart a másik ember, mondjuk így. Na most ez az én határ elmosódósa, ez egy újabb effektus, ami endorfin termel. Tehát ezek mind olyan hatások, amelyek nagyon kellemes állapotba hoznak minket, és ebben nagyon kellemes állapotban sokkal jobban megy a társas kötődés és az együttműködés. Egy olyan érzelmi állapotba kerülünk, amikor mi csapat együtt jól érezzük magunkat. Éppen ezért azok, akik úgy gondolják, hogy a társas kapcsolatokban van nagyon fontos, és volt nagyon fontos szerepe a zenének, azok úgy gondolják, hogy például az anya-gyerek kapcsolat fenntartásában és ennek a szinkronizálásában lehetett nagyon fontos. Az ember evolúciójában ez egy különleges dolog, és ez persze összefügg rengeteg minden korábbi evolúciós lépéssel. Különleges dolog, hogy a gyerek, az újszülött gyerek még nagyon sokáig nagyon erősen hozzá van kötve az édesanyjához. 2-3 éves gyereket is még magával kellett vigyen egy gyűjtögető anya 50-60 ezer évvel ezelőtt, ahhoz, hogy táplálékot szerezzen, és valamit csinálnia kellett vele, mert különben nem tudta ezt az élelemgyűjtést elvégezni. És valószínű a zenével, hogy nagyon könnyen meg tudta nyugtatni, és folyamatosan jelezni is tudta a dallal, hogy itt vagyok, hogy nem kell aggódni, itt vagyok melletted. Egy ilyen speciális kapcsolatot tudott vele kialakítani akkor is, hogyha nem volt fizikailag állandóan teljesen közel hozzá, még 4-5 lépést el tudott távolodni. Érdekes megfigyelés ezzel kapcsolatban, hogyha megnézzük a világ ismert kultúráit, és megnézzük az altató dalokat, melyek nagyon ősiek, és nagyon fontos szerepük van a gyerek lenyugtatásában, hogy ezek minden kultúrában megtalálhatóak, mindenütt igaz, hogy ereszkedő dallamúak, és egy nagyon lassúak természetesen, és úgy is mondhatnánk, hogy ha véletlenszerűen kiválasztunk egy altatót, a YouTube-on mondjuk megnézünk egy altatót, véletlenszerűen kiválasztunk, akkor nagyon gyorsan rá fogjuk mondani, anélkül, hogy egyetlen szót értenénk, soha nem hallottuk még ezt a dalt, hogy ez egy altató. Most egy aszték altatót meg is fogok mutatni, mindenki könnyen elképzelheti, hogy ez a kisbaba itt el fog aludni, annak ellenére, hogy egyetlen egy szót sem értünk ebből a dalból. Másik izgalmas észrevétel, hogy az anya-gyerek kapcsolat és a zene között lehet valami összefüggés, az az úgynevezett dajka nyelv. Az a nyelv, amit megint csak az anyák a minden kultúrában, a világ minden táján használnak arra, hogy a gyereküket beszélni tanítsák. Ugye ez a dajka nyelv, ez tipikusan olyan, hogy sokkal nagyobb intonációkat használ, mint a normál nyelv, amit mi használunk, úgy mondjam, énekelve beszél az anya. sokszor megismétli ugyanazokat a motívumokat, sokszor elmondja ugyanazokat a kis rövid mondatokat, olyan, mint hogy egy ilyen megismétlődő zene és nyelv közötti átmenet lenne. Tehát ez a dajka nyelv, ez olyasmi, mint valami ősi kommunikációs rendszer. Azon a hipotézis nyomán megyünk most tovább, hogy a zene elsősorban a társas kapcsolatok kialakítására irányult, és nyilván mindenkinek eszébe jut az, hogy nagyon jó otthon egyedül zenét hallgatni, de sokkal jobb koncertre járni. Mindegy, hogy valaki a komoly zenét kedveli, és inkább egy oratóriumot hallgat meg, vagy rockzene hallgató, vagy popzenét. Annak ellenére, hogy ma már bárhol, bármikor tudunk magunknak zenét előállítani gépekkel, azért az emberek komoly energiát és pénzt fektetnek abba, hogy koncertre járjanak. És ez gyanús, hogy azért van, mert hogy ott lenni, együtt lenni, az sokkal jobb, mint ezt a zenét, ezt önmagunkban hallgatni. És éppen ezért mások azt gondolják, hogy az ősi szerepe a zenének éppen az lehetett, hogy amikor a csoportnak valamit együtt kellett csinálni, együtt kellett végrehajtani, akkor a zene az egy ilyen nagyon fontos szinkronizáció szerepet játszott, az együttműködés előtt olyan érzelmi állapotba és olyan mentális állapotba hozta a résztvevőket, aminek hatására sokkal inkább hajlamosak voltak arra, hogy együttműködjenek. Nem nehéz arra gondolni, hogy amikor egy csoportos vadászatra elindult egy vadászógyűjtögető férfi csapat, 4-5 ember, akkor előtte nyilván nem csak azt kellett megbeszélni, hogy hova fognak menni és mire fognak vadászni, hanem az nagyon jó volt, hogyha egy olyan lelkiállapotba hozták magukat, hogy elég elszántak voltak abban, hogy egymás segítség, hogyha majd arra kerül a sor. Nem véletlen, ugye, hogy a harcba hívó indulók és dobok 200 éve még teljesen megszokottak voltak a harcoló emberek között. Tehát, hogyha visszagondolunk arra, hogy milyen agyi folyamatok játszódnak le akkor, amikor együtt zenélünk, és ennek milyen fontos szerepe van a társas kötődésben, akkor nem nehéz azt gondolni, hogy ez a hipotézis sem elvetendő, sőt, nagyon is valószínűnek tűnik. Na most, amiről még itt röviden szeretnék beszélni, ez egy 3 éves cikk, 3 éve megjelent cikk, és annak az eredményei. Ez nagyon nehéz sajnos egy rádióba képek nélkül elmondani, megpróbálom érzékeltetni, hogy miről is van szó. Ez a kanadai kutatócsoport arra vállalkozott, hogy több mint 200 autentikus zenét a világ minden tájáról begyűjtöttek, és nagyon sokféle szempont alapján elemezték. Arra voltak kíváncsiak, hogy mi az, ami közös ezekben az autentikus zenékben, és hogy ebből a közös vonásból vajon rá lehet-e jönni arra, hogy mi az, ami ősi. Mert hogy ami közös, az valószínű az ősi forma, vagy az ősi funkció. Olyan tulajdonságokat választottak ki például, hogy milyen jellegű a skálája ennek a zenének. Mit tudunk a ritmusról, vagy a formai felépítésről, vagy a hangszerekről, vagy az előadási stílusról, illetve hogy milyen társas körülmények között adták ezt elő. Ez több mint 32 különböző tulajdonságot jelentett, amelyek között voltak átfedőek, ezek nem egymást kizáró tulajdonságok, de megpróbáltak minél több dolgot belevenni. Ez egy elég nagy statisztikai feldolgozás volt. Na most, amit találtak, hogy ebből a 32-ből 21 olyan tulajdonság volt, amire igaz az, hogy a véletlennél nagyobb eséllyel jelenik meg a dalok több mint 50%-ában, most mondjuk ez így a pontos megfogalmazása a tapasztalatnak, ez egy statisztikai hasonlóság, úgy kell mondjam, vagy egy statisztikai összefüggés, ami azt mondja, hogy ilyen eséllyel, ez nem a véletlen terméke, hogy ezt gyakran látjuk. Itt egyébként arra is vigyázni kellett, hogy a rokon nyelveket, azokat rokon kultúrának tekintve még arra is figyelni kellett, hogy a rokon kultúráknál ezek, ha két zene hasonló, az azért van, mert ők rokon kultúrák. Tehát erre mindig figyelve készítették el a statisztikát, megint a statisztikai részleteket nyilván nem mondom el. De ami rögtön látszik, hogy a leginkább közös vonások azok a skálára és a ritmusra vonatkoznak. A 2-es és 3-as ütemeknek a váltakozása, vagy azoknak a különböző sokszorosai, azok a tipikus ritmusjegyek, amik megtalálhatók. Ami szinte minden ilyen ősi zenében megtalálható, hogy a skála az nem egyenlő távolságú, hogy a skála az kisebb, mint 7 fokozatú, annál nem több. Ugye ez a, nálunk is a 8 fokú skála az, amit megszoktunk, vagy 7 fokú, attól függ, hogy számoljuk. Azt, hogy diszkrét hangok vannak, az, hogy rövid motivumokból állnak, azt, hogy ereszkedő vagy kupolások a dallamok, azt, hogy szavakat használnak, azt, hogy az ütem, az azonos ütemet követ végig, használnak zeneszerszámokat, hogy az érdekes dolog, hogy van egy férfi dominancia, tehát inkább férfiak adják elő, mint nők a zenét. Ez nem valószínű annyira ősi, mert hogy emögött valószínű inkább a patriarchális társadalomak lehetnek, amelyekről tudjuk, hogy nem ősiek. Ezek már a mezőgazdaság utáni társadalmi berendezkedések, és nyilván a felvételek egy jelentős része a mezőgazdasági társadalom csak archaikus. Az, hogy hangokat használnak, és így tovább. Ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek közösnek tűnnek. Például a pentaton skála egyáltalán nem közös tulajdonság. Az ott a lista legalján van, azt érdemes megjegyezni. Tehát ez érdekes. Ennél sokkal érdekesebb, hogy ezek után azt vizsgálták meg, hogy ezen rengeteg tulajdonság között melyek azok, amelyek vagy együtt jelennek meg egy-egy dalba, vagy együtt hiányoznak. Tehát, hogy úgy mondjam, párokban kapcsolatban vannak egymással. És találtak egy viszonylag szűk magot, amelyeknek a változékonysága az együtt megy. A diszkrét hangközök az ott van mindig. Az szinte soha nem változik. Arra nincs semmiféle változékonyság. Ami viszont egy elég erős hálót ad, az, hogy csoportosan adják elő, hogy a tánccal kapcsolatban van, hogy szótagoló ének van, hogy ütős hangszereket használnak, ha nincs ének, és éneket használnak, hogyha nincsenek ütős hangszerek, hogy néhány hanghossz van csak, ugye, tehát a hosszúsága egy hangnak az nem túlzottan hosszú, hogy a frázisok ismétlődnek, és hogy motivumoknak a mintázatából áll. Tehát ez az, ami úgy tűnik, hogy egy ilyen egymással kapcsolatban lévő ősi csoport. És az embernek ebből rögtön az jut eszébe, hogy valami egyszerű, ismétlődő, ritmusos mintázatot állítunk elő, amit csoportban koordinálva adunk elő, és kapcsolatban van a tánccal is. És az ember látja maga előtt akkor ezt a csoportot, amelyik pontosan arra használja, amit korábban is mondtam, hogy szinkronizálják egymást, hogy az a dopamin, az jó nagy mennyiségben legyen az agyban, az oxitocin, az jó sok legyen az agyban, hogy utána együtt tudjanak jól működni. Tehát ez a kis, hát nem kis, ez a nagy teljesítményű statisztikai elemzés is arra mutat, hogy bizony a társas kapcsolatok fenntartásában lehetett ennek fontos szerepe. Na de áttérhetünk arra a részre, ami legalább annyira izgalmas, és szerintem nagyon sok embert izgat, hogy vajon lehet-e kapcsolatban a szexuális szelekcióval? Tehát lehet-e kapcsolatban arra, hogy a férfiak a nőket, illetve a nők a férfiakat választják a zenei készség és képességek alapján. Persze mindenkinek, aki egy kicsit is ismerős a magyar kultúrába, eszébe jut ilyenkor a legényes tánc. Talán először az jut eszébe. Ugye a magyar táncrendben elég gyakori például a csíkvidéki táncokban, hogy a legények a tánc elején kiállnak, és figurázzák nagyon-nagyon virtuóz módon a táncot, és a lányok állnak háttérbe, és figyelik őket, csúlyogatnak esetleg. És az ember gondolhatja, hogy lehet, hogy ez egy ősi funkciónak a mostani megjelenítése, hogy a férfiak ezzel azt mutatták a zenén és a táncon keresztül, hogy ők hát mennyire ügyes táncosok, és az ügyesség valami más rátermettséggel is kapcsolatban van. Hát úgy is mondhatnánk, hogy vajon a tánc az üzene a táncosról valamit. Ugye láttuk, hogy a tánc összefügg azért a zenével. Az állatvilágban tudjuk, hogy a tánc üzen a táncosról valamit, tehát ugye a párválasztás időszakában a hímek különböző rituális táncokat járnak, és ennek kapcsolata van ahhoz, hogy ők mennyire sikeresen találnak maguknak párt, ezt tudjuk, tehát adja magát, hogy ezt gondoljuk az embernél is. Hát erre is csináltak kísérleteket. kísérleti alanyokat megkértek, hogy ugyanarra a zenére táncoljanak, és ilyenkor azt szokták csinálni, hogy különböző pontokon ilyen kis lámpákat tesznek a testükre, majd ezt fölveszik, és számítógéppel egy ilyen avatárra ráteszik a mozgást. Tehát eltűnik a testalkata meg az arca a táncosnak, csak egy ilyen bábú fog mozogni pontosan úgy, ahogy a táncos mozgott. És ezeket a táncoló bábukat mutatták meg egy másik csoportnak. Tipikusan az a jellemző ezeknek kísérleteknek, hogy a férfiak táncolnak, és a nők választanak e szerint, mert hát ez a tapasztalat, hogy általában a nők sokkal érzékenyebbek az ilyen jellegű jelekre. És azt vizsgálták, ugye megkérdezték a hölgyeket ilyenkor, hogy melyik táncos mennyire rokonszenves, vagy mennyire választaná rövidtávú párkapcsolatra, hosszútávú párkapcsolatra, általában mennyire érzi szexuálisan vonzónak, és így tovább. Nagyon sok kérdést föl lehet ilyenkor tenni. És hát ennek alapján ki természetesen voltak olyan táncosok, akik vonzóbbak voltak, akik kevésbé vonzóbbak voltak, és a vonzóbb táncosok voltak azok, utána egy elemzéssel ki lehetett mutatni, akik sokkal intenzívebben mozgatták a fejüket, a törzsüket, a nyakukat, a lábukat. Tehát egyszerűen azt lehet mondani, hogy több energia volt bennük, és sokkal inkább életképesnek mutatták magukat. Ez egy biológus számára ez egy nem meglepő eredmény, tehát akiben több az energia, az valószínű, az egy nagyobb rátermettséggel rendelkező pár. Ez is megerősíti ezt a szexuális szelekcióra vonatkozó hipotézist. Ennél kicsit viccesebb és érdekesebb kísérleteket is csináltak, ez pont nem egy nagyon régi kísérlet, amit el fogok mesélni. Ugyancsak arról volt szó, hogy a hölgyek voltak azok, akiknek választaniuk kellett, mert mondom, korábban már ez kiderült, hogy a férfiak sokkal kevésbé érzékenyek az ilyen jellegű jelekre. A férfiak sokkal érzékenyebbek a nők külső megjelenésére, mint partner, tehát ők nagyon erősen azt szerint választanak. Szóval visszatérve a kísérlethez, 4 kis hang részletet állítottak elő számítógépen, amely az első az volt egy alapdallam, a második az az alapdallam egy picit variálva, a harmadik ugyanaz az alapdallam még jobban variálva, a negyedik ugyanaz az alapdallam legjobban variálva, és ezeket a kis hangbejátszásokat, ezeket most meg is fogom mutatni, hogy lehessen érzékelni, tehát megyünk a legkevésbé komplextől a legkomplexebbig, ez a 4 bejátszás. Ennek megfelelően 4 képet is előállítottak, ahol a legegyszerűbb, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy 4x4-es kocka volt különböző kékfoltokkal, a következő egy megint egy 4x4-es kocka, ott már a szürke is kék ment, a következő egy 8x8-as, de még több szín volt, és legalul pedig sokkal több árnyalat, és 16x16-os, tehát ott a képi megjelenés volt egyre komplexebb, olyan, mint egy absztrakt festmény, de egyre komplexebb absztrakt festmények. És ezek után odaültették a kísérleti alanyt a képernyő elé, és megmutattak neki véletlenszerűen kiválasztott 2 zenét, 2 különböző komplexitású zenét, meg véletlenszerűen kiválasztott ugyanoda tartozó 2 különböző komplexitású képet. És meg kellett mondják, hogy a zene alapján ők melyik zeneszerzőt választanák, hogy ez egy férfi zeneszerzőről van szó, társnak. Hosszú távú kapcsolatra, rövid távú alkalmi kapcsolatra, és így tovább, illetve melyik festőt választanák inkább társnak. És az első érdekes megfigyelés az, hogy elég részletes kísérlet volt, hogy nem találtak semmi különbséget, kivéve azoknál a fiatal nőknél, akik nem szedtek fogamzásgátlót, és éppen a ciklusok közepén voltak. Azaz éppen a fogamzás időszakában lévő nőknél találták azt, hogy ők preferálták a komplexebb zenét előállító férfiakat. A többiek nem. Viszont a képi komplexitást előállító képzeletbeli férfiakra semmiféle preferencia nem volt. Tehát nem állíthatjuk, hogy nagyon erős hatást lehetett kimutatni, de azt, hogy sokkal jelentősebbnek érződött a zenére való fogékonyság, mint a vizuális képességekre való fogékonyság, az már érdekes és meglepő, hogy ez a zenei készség azért ez egy elég fontos tulajdonságunk. Egy másik kísérlet, ami megint csak ezt próbálta alátámasztani, hogy a zenei készségünk az fontos szerepe lehet a szexuális szelekcióban, vagy nemi kiválasztásban. Ők azt a kísérletsorozatot hajtották végre, hogy ezt külön férfiakkal és nőkkel is megcsinálták, hogy először kiválogattak olyan fényképeket, ahol fiatal férfiak és nők voltak, amelyeket egy csapat korábban mondjuk, tehát vettek férfiaknak a fényképét, megpróbálom akkor lassabban elmondani, megkértek nőket arra, hogy három csoportba sorolják be, hogy kevésbé vonzó arc szerint a fénykép alapján, közepesen vonzó férfi. Ugyanezt megcsinálták fordítva férfiak nőknél is. Tehát kevésbé vonzó, közepesen vonzó és vonzó. Majd ezeket a fényképeket, amikről már tudták, hogy ez így három csoportba osztható, ezek mellé, amikor a képernyőn a számítógépen megjelent, betettek egy lejátszott zenei darabot, véletlenszerűen kiválasztva ezt vagy hegedűn, vagy szaxofonon, vagy dobon játszotta valaki, és ezt korábban már megint csak három felé beosztották, hogy valaki, ez egy gyenge előadás, ez egy közepesen jó, és ez egy nagyon magas szintű előadásmód. És a képet együtt látva, meg a zenét együtt látva, azt mondták a kísérleti alanynak, hogy hát a képen látható zenész ezen a hangszeren ezt a zene darabot játsza le, majd megkérdezték tőle megint csak azt, hogy mennyire gondolja, hogy intelligens, mennyire választaná partnernek, és így tovább. Nagyon sok kérdést föltettek, ami erre a képzeletbeni zenészre vonatkozott. És amikor ezt a sok adatot megkapja az ember, akkor utána statisztikai módszerekkel ki lehet elemezni, hogy mennyire számít az, hogy a képe mennyire vonzó arcot lát, vagy mennyire számít az, hogy ez az arc mennyire komplex zenét tud zenélni, tehát mennyire jól tud, jó muzsikus. És hát megint azt tapasztalták, amit már korábban is, hogy a férfiak leginkább az arcra fogékonyak, egy kicsit fogékonyak arra, hogy milyen zenei készséggel rendelkezik az a hölgy, akit a képen láttak. Viszont a nők esetében ez nem egészen így volt, a nők is természetesen fogékonyak voltak arra az arcra, tehát a vonzóbb arcokat preferálták, azonban majdnem olyan erősen preferálták a komplexebb zenét előállító muzsikusokat is, leginkább arra a kérdésre, hogy mennyire gondolja intelligensnek, illetve mennyire választaná hosszatávú partnernek. Ez a kísérlet is arra utal, hogy a nők azok azért érzékenyek arra, hogy a zenei készsége milyen a partnernek, és akár nem lehet kizárni, hogy a múltban is ennek lehetett szerepe abban, hogy ez egy jelzés volt arra, hogy a partner az milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Hát, hogy összefoglalva mindaz, amit itt próbáltam elmesélni, az első legfontosabb megállapításunk az lehet, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy mi volt az ősi funkciója a zenének. Mert hogy volt négy hipotézisünk, volt olyan, amelyik egy nagy hipotézisnek a részhipotézisei, de mindegyik mellett lehet jó érveket sorakoztatni. Nyilvánvaló, hogy van kapcsolata a nyelvvel. Már az elején az agyi funkciókban, meg a tanulási folyamatban is ki lehet mutatni. Ahogy ezt egy-két kísérlettel érzékeltettem, van kapcsolata a párválasztással is, ez biztos. De azért, hadd tegyem le én a voksot amellett, hogy a legfontosabb szerepe az szinte biztos, hogy a társas egymásra hangolódásban volt valamikor. Hogy most mi a szerepe, az nyilván már nem egészen ugyanaz. És ezen belül elképzelhető, hogy az anya-gyermek kapcsolat kialakításában és fenntartásában volt nagyon-nagyon fontos szerepe, vagy a legősibb szerepe a csoportos együttműködés kialakításában és fenntartásában volt, hogy a csoport egymásra hangolódjon. Az egész történet, amit elmondtam, az érdekes módon összefügg azzal a kérdéssel, hogy hogyan jelent meg az emberi nyelv, az emberi nyelv eredetének a kérdésével. Mert sokan gondolják azt, és szerintem ez nem egy elvetendő gondolat, hogy az ősi kommunikáció, a nyelv, az ősi protonyelv, előnyelvünk, az valami ilyen kezdetleges kommunikációs és szinkronizációs feladatot ellátó valami volt. Tehát összegyűlt az a csoport, mondjuk el akartak menni vadászni együtt, hadd használjam megint ezt a képet, mert ez egy elég jellemző dolog lehetett egy vadászógyűjtögető csapatnál. És el kellett jutatni azt az információt, hogy mire fogunk vadászni, hova fogunk menni, és ezzel együtt be kellett állítani azt az érzelmi állapotot, aminek következtében ezek a emberünk ősei hajlandóak voltak arra, hogy együtt elmenjenek, és ezt végrehajtsák, ezt az elég komplex feladatot, hogy egymással együttműködve valami nagyvadat elejtsenek, vagy elzavarják a nagyvadakat egy tetemről, és aztán ők vigyék el a tetemet. Tehát ez egy ilyen szinkronizációs és kommunikációs ősi valami volt. És az evolúció során ez a két funkció, ez elkezdett szétválni. A kommunikációs része nyelvé vált, és a szinkronizációs része az meg a zenévé vált. És hogy ez mennyire érdekes, hogy ez az agyunkban is megjelenik, mert a bal oldal az inkább a nyelvvel foglalkozik, ahogy már meséltem, és a jobb oldal az agykéregben meg inkább a zenével. Tehát a szétválás az agyunkban is egy bizonyos fokú szétválást jelentett, miközben azt is tudjuk, hogy hát ez nem teljes ez a szétválás, hanem szoros kapcsolat van a kettő között. Itt a legvégén két dolgot szeretnék csak elmondani. Az egyik egy idézet, amelyet nemrég olvastam az egyik internetes zenei honlapon, ahol Fischer Ádám karmesterrel készítettek egy interjút. Nagyon sok mindenről beszélgettek, de a beszélgetés közben az opera játszásról is szó volt. És itt Fischer Ádám a következő mondatot mondja, ami szerintem lehetne a mi mottónk is. Engedessék meg, hogy zenepárti legyek. Mert a zene sokkal többet elmond a világról, mint a többi művészet. Olyan dimenziókat fejez ki, ahova a szavak nem jutnak el. A lélek állapotait fejezi ki. Félelmet, féltékenységet, szorongást, örömöt, lelkesedést.
Akkor most kérdések következnének. Kicsit véletlenszerűen, hát illetve, hogy összeírtam pár dolgot, ami eszembe jutott az előadás kapcsán. A zene sebességének van szerepe, vagyis hogy a zene sebessége is egy univerzális, vagy éppen az agyműködésből levezethető? Tehát az, hogy milyen gyorsan tudunk gondolatot váltani, az vagy milyen gyorsan beszélünk, mondjuk ez egy technikai probléma, az összefüggésben lehet a hardware-rel, hogy hogyan működik?
Igen, ez biztos, hogy így van, tehát a szívműködésnek a ritmusával is összefüggésben van, hogy mit érzünk természetesen nyugtatónak, lassúnak és gyorsnak. Sőt, ezt is vizsgálták kultúrák között, hogy hasonló zenékhez hasonló mozgásokat társítunk kultúra függetlenül. Tehát ez megint összefügg azzal, hogy a ritmusos zene az az agyunkban mozgásokat indukál, ugye a ritmus maga, és ezért mi belül mozgásokat társítunk hozzá. És a mozgásokhoz meg érzelmeket társítunk. És ezek eléggé univerzálisak. Tehát ezt végeztek kísérletet az Egyesült Államokbeli hallgatókkal és Dél-Kelet-Ázsiai nagyon elzárt falvakban. Nagyon-nagyon hasonló dolgokat tapasztaltak, hogy az emberek mit milyen mozgásnak és zenének társítanak.
A beszéd. Azt mondod, hogy ketté vált a beszéd funkció, mint információ átadó, és a zene, mint érzelmi szinkronizáló funkció. De hát a szakirodalomnak nem ismeretében úgy érzem, hogy a beszéd az abszolút egy ének, egy a beszéd hordoz, tehát amiközben szavakat mondok, közben van egy beszédív, vagy egy dallamív alatta, az információ alatt, ami talán valami sokkal ősibb, talán ide visszamegy ahhoz a szétválás előttihez. Csak még a beszédben ez is megmaradt egy ilyen másodlagos információhordozónak, vagy talán elsődlegesnek, mert érzelmeket ad át, ez nem vált diszkrét hangokra, míg a zene az majd diszkrét hangokra vált. Tehát, hogy a beszédben mennyire van jelen az ének, és
A beszédben ugye az intonációnak nagyon fontos szerepe van, tehát szerintem erre gondolsz ilyenkor, ugye mondok egy mondatot, és az, hogy mondjuk melyik szót nyomom meg, melyiketnél teszem följebb a hangot, egész mást jelent az a mondat. A magyar ebbe egyébként eléggé zseniális, mert ugye ugyanazt a mondatot nagyon sokféleképpen el lehet mondani. Na most éppen az el nem hadd utaljak vissza, éppen az el nem mondott epilepsziásokon végzett kísérletnél mutatták ki, hogy a hallókéregnek egy speciális területe van, amelyik csak az emberre jellemző, tehát van kontrollkísérlet makákokra is, ami arra képes, hogy beszéd közben nagyon hirtelen a gégefedőt meg tudja mozdítani, és rá tudok nyomni, hogy azt a szót szeretném éppen megnyomni, és ugyanez az agyi terület, és ugyanez a gyors mozdulat a gégefedőnél képes arra, hogy dallamokat adjunk ki. Tehát ez a képességünk, akkor most lefordítom, hogy dallamokat énekeljünk, és az a képesség, hogy intonációnk legyen a nyelvben, az ugyanazzal az agyi területtel, és ugyanazzal azzal a gégefedő mozgató régióval függ össze, ami hiányzik a főemlősöknél és az ember szabásúaknál. Tehát úgy is mondhatnám, hogy természetesen a nyelv is közvetít érzelmeket, és nagyon finom hangsúlyokat közvetít, csak valószínűleg az ős az az volt, hogy ez ugye kettő így együtt volt, és ezért mondtam, hogy inkább az egyik információt ad, a másik meg inkább ilyen érzelmi ráhangolódást ad. Természetesen az érzelmeinket nyelven ugyanúgy, nyelv által ugyanúgy el tudjuk mondani, de ha utaljak akkor egy kicsit még itt vissza, az az érdekes a nyelvnél, hogy ugye az állatok is nagyon jól ki tudják fejezni a saját érzelmeiket. Az, hogy dühös vagyok, hogy félek, hogy örülök neked, ugye ezt mindenki, akinek van kutyája, azt tudja, hogy ezt a kutya tökéletesen ki tudja fejezni. Amit a kutya sokkal, a kutya nagyon-nagyon intelligens, de amit a kutya sokkal nehezebben ki tud fejezni, ami nincs itt, és nincs most. És erre van a nyelv. Tehát magamról, a saját érzelmeimről tudok nyelv nélkül is nagyon sok mindent elmondani.
A beszédnek nincs ugyanilyen dopamin képző hatása, hiszen ez is, ahogy mondtuk, valamilyen hangokkal, ritmussal jár együtt.
Nyilván van, de ott azzal van, hogy az az információt, amit átadok, meg az, például az arcomon kifejeződő érzelmek, az megint csak a tükörneuronok által átadódik a másikra. Tehát tegyük fel, hogy valaki valami nagyon vidám dologról mesél, és közben mosolyog, és közben látszik, hogy nagyon boldog, akkor aki ezt hallgatja, akkor őnek is nagy mennyiségű dopamin keletkezik az agyába. Egyrészt már átveszi a mimikáját a másiknak, és közben ugye a fejébe elképzeli ezt a vicces történetet ugyanúgy. Tehát ilyenkor természetesen ez megjelenik. Tehát ez nem ilyen kizárólagos dolgok, természetes.
Most azt jól tudom, hogy a dopamin az a függőséggel is összefüggésbe szokták hozni?
Ez hogy értendő?
Hát hogyha valaki rászokik valamire, akkor az dopamin termel, és ez valahogy a kiürülő dopamin fölkelti azt a vágyat, hát hogy újra szerezze.
Agyi endorfinok általában ezek a legerősebb opiátoknál is erősebb valamik, de ez csak az agyunkba keletkezik. Most arra nem tudom pontosan, tehát a mesterséges drogok azok olyanok, amelyek hasonlítanak az agyi drogokra, de bejutnak az agyunkba kívülről.
Uh-huh. Én arra gondolok, hogyha ugyanez a boldogsághormon termelődik a beszéd vagy a zene hallgatásakor, akkor nem lehet, hogy a társadalmunkban a zene szerepe azért ennyire erős, mert egyszerűen függővé tette saját magát?
Természetesen. Persze. Hát azért hallgatna mindenki mindenhol zenét, mert az jó érzéseket kelt, ugye olyan zenéket hallgat. Persze. Hogyne. Hát ez egy ilyen drogozás, úgy is font. Egy nagyon, nagyon ártalmatlan drogozás jelen pillanatban. Persze én ugye arról beszéltem, hogy mi volt az ősi funkciója, nem arról, hogy mi a mai funkciója.
Mi a mai funkciója?
Hát a mai funkciója pontosan ez, hogy az embert önmagát így megnyugtassa, lenyugtassa, elterelje a figyelmét, jó érzéseket keltsen, és így tovább. De ugye ez nagyon megváltozott, mert gondoljuk végig, hogy 20 000 éve, ha valaki zenét akart hallgatni, akkor zenét kellett csináljon. Máshogy nem volt zene, és ez az egyik nagyon fontos különbség. Ebből következő minden ember, aki egy ilyen csapatban élt, az valamilyen szinten tudott zenélni, énekelni vagy dobolni, mert hogy kisgyerekkora óta csinálta. És az a zene, amiket ismert, az mindenkinek közös volt. Tehát az a csapat összetartó, vagy közösséget összetartó közös élmény, közös zenélés, az a közös kultúra az mindenkinek adott volt. Ugye ma napság a fiatalok is, nem tudom, 30 különböző stílus alapján rétegeződnek, hogy ki milyen zenét szeret, de itt is nagyon fontos az összetartozás érzése, hogy mi ezt szeretjük, mi meg azt szeretjük, abba a klubba járunk.
És akkor hogyan magyarázható az, hogy ami nem a tükörneuronokat erősíti, hogy új zenéket keresünk folyamatosan, hogy ez a mai a slágerek megjelenése, akár a Spotify vagy YouTube-on folyamatosan keresünk és ajánlunk egymásnak, valami újat akarunk hallani.
Aha, ez valószínűleg már ilyen kulturális kérdés, amiben én nem biztos, hogy nagyon pontos és jó válaszokat fogok adni, tehát tekintsük ezt úgy, hogy én mondok valamit, amit én gondolok, de ez nem biztos, hogy ez egy helyes válasz. Én azt gondolom, hogy az új keresése az egyrészt ez egy ilyen 20. századi, meg 21. századi találmány. Másrészt meg bizonyos szempontból emberi dolog is. Az újra való törekvés és a kíváncsiság. De az, hogy mindig újra és másra vágyunk, ez, én azt gondolom, hogy ennek az utóbbi 50-80 évnek a terméke. Ugye úgy tudunk kiválókká válni, hogyha valami újat tudunk, ha valami más tudunk, hogyha nem olyanok vagyunk, mint a többiek. Ez nem jellemző. Ez az archaikus kultúrákban, tehát a vadászgyűjtőgetőknél ez teljesen ismeretlen. Arról most hosszabban tudnék beszélni, hogy teljesen máshogy működtek ezek az ősi társadalmak.
Uh-huh. Azt figyeltem meg, hogy magamon is, meg a gyerekeimen is, hogy olyan 12-13-14 éves korban kezdik el felfedezni maguknak a zenéket, a lemezeket, a Spotify-t, akkor kezdenek el ízlést kialakítani magukban. Ennek van valamilyen magyarázata, akár a kamaszodás, akár a csoportba való, a családból való kimenete és csoportba való beágyazódással?
Igen, én azt hiszem, hogy ez is egy modernkori jelenség, megint, hogyha visszagondolok egy vadászgyűjtögető társadalomra. Tehát ez egy olyan szociológiai kérdés megint, amire én valószínűleg nem fogok tudni pontos választ adni, mert ugye ez nem egy biológiai kérdés, de nyilván ugye a kamaszodás az útkeresés, meg az önállósodásnak az időszaka, és valami miatt érdekes módon az utóbbi 50-60 évben ez nagyon erősen összefügg a zenei ízléssel, és a zene alapján kiválasztott identitás kereséssel. Ez valószínű 150 évese volt még így. Tehát keresték ugyanúgy a fiatalok az identitásukat mondjuk a 19. században is, de nem gondolom, vagy nem tudok erről, hogy ez jellemzően összefüggött azzal, hogy ők más zenei irányzat iránt érdeklődtek, mint a szüleik. De lehet egyszerűen az, hogy könnyű valahova tartozni a zenével, a zene által, ahogy ezt már mondtam, mert ez az összetartozás érzés nagyon erősen erősíti, és az összetartozás érzése nagyon szükségük van, és szükségük van nyilván arra is, hogy ez az ő körük legyen.
Abban, hogy mennyi hormon, mennyi boldogság termelődik a fejünkben, találtak-e valamilyen összefüggést a zenének a tulajdonságaival?
Hogyne. Tehát természetesen a félelmet és szorongást keltő zenéknél ezek nem jelennek meg.
Tehát a horrorfilmek filmzenéi, azok...
Persze. Csak ugye, amikor az ősi funkcióra gondolunk, akkor nem gondoljuk azt, hogy félelmet és szorongást keltő zenéket állítottak elő maguknak. Tehát az altatókra ez nem jellemző, vagy azokra a dalokra, vagy azokra a dobokkal előállított zenékre, amiket a csoport mondjuk egy ünnepen előállít. Tehát ezek is újkori termékek inkább.
Tehát a slágerzenék azok erre próbálnak, erre a minél kevesebb félelem, minél több boldogságot optimalizálni a hangszíneket, vagy a ritmust?
Hát a hangmeneteket, a motivumokat, meg a ritmust, hogyne. Persze, könnyen feldolgozható. Természetesen a zenei ízlés az egy tanult dolog, mint minden. Ugye az ember ebben egész különleges, hogy mennyire tanult, és az agya mennyire képlékeny.
Tehát ha azt mondod, hogy tanult, azt mondod, hogy tanult az ízlés, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a kultúrák közötti, vagy akár egy vagy szubkultúrák közötti zenék valahol egyenértékűek? Mindegy, hogy melyiket választom, a lényeg, hogy választanom kell.
Tudományos igényességes meg lehet különböztetni komplexebb és kevésbé komplex zenét. Vagy lehet ezt mondani egy zenéről, hogy ő olyan motivumokat használ, meg olyan fordulatokat, amik elcsépeltek. És lehet olyat, amelyik újszerű, vagy meglepő. Mint ahogy egy könyvnél is lehet mondani, hogy ez egy ponyva, ez pedig egy egészen különleges értékű könyv. Ezt a zenénél is meg lehet így különböztetni.
Mi a helyzet a kántálással? Én valahol azt olvastam, hogy a zene az egy hangból indult, aztán kettő lett, aztán három, és így vált komplexebbé. A kántálás pedig valahol a kettő, a beszéd és a zene között van. Tehát ez az egyhangú, egy hangon végig énekelt dal, ez egy ősibb dolog, vagy a beszédhez közelebbi dolog, vagy akár nem is zenének tekinthető?
Hát a zenében a recitatívókat mondják egy ilyen énekelt beszédnek még, ahol a ritmus az nem olyan jól meghatározott. Ugye ott néha olyan beszédszerű, az is olyan beszédszerű, és épp ezért nem olyan szigorú ritmus szerint megy, vagy nem olyan szigorúan váltakoznak a hangok. Vagy igen, vagy nagyon egyszerű a hangrendszere. De amit pont a korábban mutatott elemzésből, amiről beszéltem, abból lehet látni, hogy az archaikus zenékre ez nem jellemző, az ilyen típusú éneklés. Ez a kántálós, regülős, recitatívószerű éneklés.
Tehát az első munkadalok voltak az elsők?
Nem tudjuk, hát ezt nem tudjuk. Tehát azért azt el kell fogadni, hogy nagyon sok olyan kérdést könnyű föltenni, amire könnyedén mondjuk, tudom azt a választ mondani, hogy nem tudjuk, és valószínűleg soha nem is fogjuk megtudni.
De ez olyan városi legenda, tankönyvekben ilyesmiket írnak, hogy munkadalokkal kezdődött, ahogy gyűjtögettek, és közösen gyűjtögettek.
Na most az érdekes, hogy tankönyvekben sok mindent leírnak, ami csak hipotézisek, de nem lehet igazán alátámasztani. Tehát úgy elképzeljük. Ugye én elmondtam, hogy elképzeljük, hogy valószínűleg ezért ez lehetett, vagy az lehetett, de lehet még néhány dolgot felsorolni, hogy mi lehetett valószínűleg. És aztán a tankönyv, aki szeret egyszerűsíteni, azt állításként fogalmaz meg olyat, ami egy valószínű hipotézis.
Volt erre valamilyen kutatás, vagy megfogalmazható a zene fejlődésére, mármint a popzenéig, tehát a mai elektronikus zenéig elmenő fejlődésére valamilyen látható tendencia, akár hogy a nyelv az komplexebbé válik, vagy a nyelvtan hogyan fejlődik, hogy a zenei nyelv is hasonlóképpen válik komplexebbé, és a jövőre vonatkozóan ez a végtelen, tehát hogy mindig megmarad, mindig van valamilyen alap, amit említettél, a legősibb mag, az mindig jelen lesz a zenében, vagy mint a paradicsom madár farka elmehet egészen vad mellékhajtásokban.
Hát szerintem már most a paradicsom madár farkánál tart, ahhoz képest, hogy mi volt az ősi funkciója, meg az ősi komplexitása, és ez biztos azért van, mert az agyunk rendkívül mód érzékeny erre.
Végül pedig előadónkról.
Fizikus-biofizikus diplomám van, de világéletemben elméleti biológiával foglalkoztam. Biológia tudományok doktora vagyok, elméleti biológus, evolúcióbiológus, evolúciós ökológia a témakör, ami érdekel. Ezen belül az emberi ember evolúciójának bizonyos kérdésköreivel, így például az emberi együttműködés evolúciós hátterével foglalkozom. Ezt úgy egy ideje vállalom, mint társadalmi munka, hogy az ember evolúciós kérdéseinek bizonyos területeiről tartok ismeretterjesztő előadásokat, és ilyen jellegű cikkeket is írok, magyarul is elérhetőeket.
Hogyha te választanád meg, hogy mit küldünk a csillagokba, milyen zenéket, mi lenne a te listád tetején?
Az én listám tetején Bach lenne, egyértelmű, és hogy mit választanék, az nagyon nehéz lenne, de valamelyik cselló szvittet valószínű.
Bachról szokták mondani, hogy matematikát azt nagyon mélyen beleépíti a műveibe, tehát akkor még akár egy érzelmekre nem fogékony űrlény is valamilyen rendszert ki tudna talán hámozni a műveibe.
Valószínű szerencsétlenkednének vele rengeteget, és azon gondolkoznának, hogy milyen üzenetet próbálunk meg vele közvetíteni. Igen, olyan pontos felépítésűek ezek a művek. Én azért gondoltam én, hogy nagyon sokat el lehet elgondolkodni. Valószínű könyvtárakat írnának egy ilyen hangüzenetből, és lehet, hogy nem jönnének rá arra, hogy milyennek az eredeti funkciója.
Elhangzott Sajring István, a muzikális majom. A zene szerepe az ember evolúciójában. A felvétel az első pesti egyetemi rádióban készült 2018-ban.